Újhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. Eger felnémet problémáit szeretnék rendezni, több hepatitis A esetet is regisztráltak Borsodban, véget ért a 26. Urbán György képzőművészeti szabadiskola Sárospatakon. Ezek majd műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! A következő 5 éves ciklusban Székely János szombathelyi megyés püspök lesz a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Az elnökhelyettesi feladatokat Udvardi György veszprém érsek látja majd el. Az elnök és az elnökhelyettes mellett az állandó tanács tagja lett még Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek, valamint Felföldi László pécsi megyés püspök. Mint ismert, Veres András győri püspök mandátuma lejárt, és csak egyszer volt újra választható, ez az MKPK szabályzata. A püspöki konferencia Mária Pócson tartja őszi rendesülését. Egerben felnémeten is megkezdődtek a városrészt érintő hosszú ideje fennálló problémák rendezését célzó lépések. Wagner Ákos polgármester a Pirittyó és a Sólyom utcák lakóival közösen kereste a megoldást az évek óta húzódó ügyekre. Az eseményen jelen volt a városrész önkormányzati képviselője, Bódi Zsolt is. A polgármester személyes egyeztetés során hallgatta meg az ott élők véleményét és javaslatait, hangsúlyozva a valódi előrelépés alapja a szakmaiság és a párbeszéd. Az önkormányzat már megkezdte az ügy hátralékok felszámolását is, amely fontos mérföldkő a városrész rendezettebbé és élhetőbbé tételében. Közösen haladunk a rendezett élhetőbb felnémet felé, fogalmazott Wagner Ákos. A hepatitis A jelentősen visszaszorult a fejlett országokban, így Magyarországon is ritka, de az utóbbi hetekben több esetet is regisztráltak Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. A betegség leggyakrabban széklettel szennyezett vízzel, jéggel, valamint ételek fogyasztásával terjed. A fertőzés megelőzésében alapvető szerepe van a gyakori és alapos kézmosásnak, valamint a személyi higiénia betartásának, ezért külön óvintézkedésre nincs is szükség. A részletekről dr. Asztalos Ágnes vármegyei tiszti főorvost hallják.
A hepatitiszek, a mágyulladás az egy összetett fogalom, több kórokozó okozhat hasonló tüneteket, nevéből adódóan a máj funkciójai elváltozásaiból adódó tünetek jelentkeznek, és van egy vírusunk, amit hepatitis A vírusnak neveznek, amely okozza az egyszerű fertőző mágyulladást, így kezeljük. Hogy milyen hepatitis vírusok vannak, még biztos mindenki számára ismert hepatitis B vírus, ami ellen például védőoltást kapnak a 7-es gyerekeink, vagy például itt van a hepatitis C vírus megbetegedése, de van egy hepatitis E is, meg az egyéb típusok, tehát több minden van. Amiről most szeretnénk beszélni, az a kimondottan a hepatitis A vírus okozta megbetegedések. Ez egy olyan vírus, ami enterális tüneteket okoz, elsősorban a leglátványosabban a máj funkciózavarába adódó elváltozásokat, lehet látni, hogy beszélünk a tünetekről. Ez egy tápcsatornán keresztül a szervezetünkbe bejutó kórokozó, és hogy tud bejutni, ez a piszkos kéz útján széklettel terjed, ezért széklettel szennyezett kézzel tud bejutni a szervezetünkbe. És ez az alfája meg az omegája is ennek a megbetegedésnek, ami miatt szeretnénk erről beszélni, felhívni rá a figyelmet. Az egy létező megbetegedés, nem nagy számban fordul elő, de előfordul Magyarországon is, illetve a mi vármegyénkben is. Vannak bizonyos közösségi halmozódások, amik megjelennek, és most ebben az időszakban, amikor elkezdődik az óvoda iskola újra teljes nagy számmal, főleg ugye az iskola, itt elkezdődtük, ezért fontos felhívni a figyelmet arra, hogy hogyan tudjuk megelőzni ezt a megbetegedést, mi a teendője a gyermeknek, felnőttnek, szülőnek, pedagógusnak, hogy odafigyeljen mindenre. Ez egy viszonylag hosszú lappangási idő után tüneteket produkáló megbetegedés, ez a hosszú tényleg hosszú, tehát ez a 2-8 hét, ennél hosszabb is lehet. Az átlagos lappangási időt 30 napra tesszük most jelenleg. Először megjelennek ez a minden bajom tünetekkel kapcsolódóan, rossz közérzet, hasi panaszok, étvágytalanság, hányinger, fejfájás, hőemelkedés, láz. Ebből mi bármi lehet, ugye ezek a tünetek alapján. Van, akinél ennyi az összes tünet, nem is igazán foglalkozik vele, mert ezek elmúlnak. Minél idősebb valaki, annál nagyobb valószínű, hogy a máj érintettségét jelző tünetek is megjelennek, ez a máj környéki érzékenység, fájdalom, elszíneződik a bőr, ez az ikterusz, a sárgaság, amit legjobban a szemfehérjén lehet észrevenni, hogy a fehérje már nem fehérje, nem a sárgás színezetű, de maga a bőr is ilyen jellegű színület. A vizelet sötét színű lesz, a széklet pedig világosabb színű lesz. Ez a tünet együttes a sárgassággal éri el a csúcspontját. Ezután a sárgaság szépen lassan oldódik, viszonylag hosszú gyógyulási folyamat után következik a teljes gyógyulás, de ezek a mindennapos kicsit emésztőszervi panaszok, ezek megmaradhatnak, de leggyakrabban tünetmentesen, szövődmény nélkül tud gyógyulni. A másik érdekesség ennek a betegségnek, ami miatt felhívjuk a figyelmet a megelőzés, és hogyan kezeljük egyáltalán, hogy ez a betegség ez előfordulhat, és velünk ne történjen meg, ez az, hogy főleg a fiataloknál, gyerekeknél, tehát 20 év alatt, 10 év alatt, eseteknek több mint kétharmadában, 70-75%-ában tünetmentesen zajlik. Minél idősebb valaki, annál nagyobb valószínűsége lesz, hogy akkor ezek az általános tünetek, vagy amit említettem, ez a sárgasság, vagy a tünetek megjelennek. Ezért fordul elő, hogy mondjuk idősebb korban a sárgasságot nem a fertőző májgyulladásnak tulajdonítják, hanem mondjuk epekő bántalmaknak, vagy egyéb emésztőszerrendszeri bántalmaknak tulajdonítják. Előfordulhatott, hogy alsi fájdalmakat, egy vakbélgyulladás, az hasonló tüneteket produkált, és ezzel került ellátás, és utána a vizsgálatok alapján derült ki, hogy fertőző májgyulladása van. És amit elmondtam, hogy hosszú lappangási ideje van meg, hogy ez a minden bajom tünetekkel kezdődik, vagy tünetmentesen, ez nehezíti meg a védekezést, mert nem tudjuk, hogy valaki beteg, ő maga sem tudja, és nem tartja be azokat a higiénés szabályokat, azokat az egyszerű higiénés szabályokat, amiknek a betartásával elkerülhető az, hogy a bennünk lévő kórokozó, ha már egyszer megfertőzöttünk, az másokba átkerülhessen. Hiszen, ahogy mondtam, a piszkos kézzel, az egyszerű higiénés szabályok be nem tartásával tudjuk áttenni egyik emberről a másikra, megfogjuk a kilincset, utána ő megfogja, viszonylag alacsony az a vírusszám, amit meg kell lennünk ahhoz, hogy a vírus a szervezetünkbe kerülve a tüneteket, vagy az abortív, enyhe látás tüneteket okozni tudja. Éppen ezért vigyáznunk kell.
Immár 26. alkalommal fogadta az alkotni vágyó művészeket az Urbán György nevét viselő képzőművészeti szabadiskola Sárospatakon. Visszatérő művésztanárok, stúdiumok, vetített képes előadások, és természetesen, ami a legfontosabb, szabadság az alkotások megszületéséhez. Csetnek József alapító elmondta, idén is szép alkotások készültek, melyeket díjjal is jutalmaztak a szervezők.
Baksai Józseffel dolgozom együtt ebben a történetben jó sok éve már, munkásegyes festőművész barátom. 14 hallgatóval indultunk most neki a történetnek. Ebben a kurzusban, mivel szabadiskoláról és művésztelepről beszélünk, vannak szabadiskolás elemek, hogyha szabad így megkülönböztetni ettől, amikor bizonyos stúdiumokat is nyújtunk a hallgatóknak, amiben rajzolás, tanulás történik, illetve van ami ezzel azért összefügg, a művésztelepi oldala ennek, minden évben Baksai József hoz magával egy koncepciót, hoz magával egy ajánlássort, ha úgy tetszik, és a 10 nap alatt ebben az építkezésben vehet mindenki részt. Ebben ők, a résztvevők, mindenki kap segítséget, ha igényli. Ez úgy működik, hogy a stúdium része, ott természetesen egy élő korrektúra a szituációról van szó, és a délutáni időszakokban marad a képépítésre az idő, ahol, amiben nagyon sokat segít nekünk idén egy régi szabadiskolás hallgatónk, Marcin Bence, aki egy ilyen érzékenyítő tréninget hozott ide, amit minden nap, minden második nap végig fogunk csinálni azért, hogy abba a vágyott szabadiskolás művészeti hangulatban mindenki bele tudjon illeszkedni. Voltak már olyanok a 26 évet, akik nap után hazamentek, mert nem jött meg az ihlet. Na de hát ők ereve nem jó helyen voltak itt nálunk, hiszen itt nem, mi azt tanítjuk, hogy a munka közben jön meg az ihlet, ha szabad ezt mondani, de mindenféleképpen el kell kezdeni dolgozni. Baksai József részben a koncepciójával, az ajánlásaival, részben pedig nagyon komoly technikai, szakmai ismeretekkel, illetve esténként művészettörténeti kitekintést vetített képes előadásokkal segít. A kurzus közepén lesz az első terítésünk, ami arról szól, hogy az eltelt néhány napban ki merre indult el. Ezzel az alkalommal mindnyájan megnézzük mindenkinek a munkáit, a hallgatók is egymásé természetesen, és itt kapnak ajánlásokat arra nézve, hogy a maradék időben merre kellene, merre lehetne jó tovább menni. 2006-ban hoztuk létre Gubis Mihály barátunk emlékére a Gubis díjat, és 2011-ben, mikor felvettük az Urbán György nevét, akkor egy Urbán díjat hoztunk létre, és minden évben váltó rendszerben ezt a díjat kiosztjuk, ami azt jelenti, hogy ez egy bronzplakette jár, egy emléklappal és egy ösztöndíjjal, ami a következő évi részvételt finanszírozza az illetőnek, illetve itt zsűrizünk már képeket a záró kiállításunkra. Ekkor osztjuk ki, vagy hát igen, osztjuk ki ezt a díjat, ami mindig izgalmas a hallgatók részéről, és itt zárjuk ezt a történetet.
Különleges vendég érkezett Kazincbarcikára napokban, Vég Balázs meseíró interaktív játékos foglalkozással és író-olvasó találkozóval várta a gyermekeket. A programnak a Meze István Művészeti Központban működő Egressy Béni Városi Könyvtár adott otthont, ahol a szerzőművei is megtalálhatók. Vég Balázst hallják.
Szeretke hercegnő a főszereplője, van benne királylány, van benne kalózkapitány, van benne kikacsintás a gyerekek felé és a felnőttek felé is. Olyan dolgokról szól, mint az éjszaka, jó étpuszi fontossága, arra, hogy egy gyereknek milyen biztonságot tud adni a szülői háttér. Ugye itt egy királylányról van szó, tehát a királyi palota biztosítja ezt a hátteret, és egy fenyegetés is felbukkan a kalózkapitány. Hogyha egy mesében fenyegetés van, akkor ezt le kell győzni, ezért természetesen Szeretkének lesznek segítői, Bújócska, a fecskefürdő, Bugyis kisfiú és Damila kenguru. Aztán mindenféle agyament kalandokat élnek át. Szerencsés adottság az, hogy jól emlékszem a gyerekkoromra, mi volt, ami érdekelt, mi volt, ami kevésbé érdekelt. Azt hiszem, hogy vannak olyan állandó dolgok, amik generációról generációra öröklődnek, tehát nagyjából sejtem, hogy egy hátsó sorban ülő, unatkozó negyedikest mivel lehet megszólítani. Gyorsan próbálok reagálni az ő dolgaikra, igyekszem mindenkire odafigyelni a teremben, ahogy csak tudok, és fontosnak tartom azt, hogy a rossz tanulók is bevonva érezzék magukat, tehát ez nem az osztály elsőknek szóló program. Nekik is tetszeni fog, de igyekszem mindenkit megszólítani.
Végül az időjárásról. Holnap a pára és köd feloszlását követően mindenütt napos idő várható, általában kevés gomoly, a keleti ország részben fátyol felhővel is. Néhol kisebb zápor, esetleg egy-egy helyen zivatar előfordulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 16-17, napközben aztán 30-31 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. szeptember 3-án szerdán.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Megáldotta az idei termést az Ekke szőlőbirtokán dr. Novák István atya. Különleges szoborválogatást tekinthetnek meg az érdeklődők a Szimbád Színház történeti rendezvényteremben Nyíregyházán. Tarolt a Gyöngyösi Vidrócki Néptánc Együttes Zakopánéban a minősítő folklorverseny fesztiválon. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Megáldotta az idei termést az Ekke szőlőbirtokán dr. Novák István atya. Az intézmény delegált általános rektor helyettese a mai ünnepségen Isten áldását kérte a közelgő szüretre.
Amikor az ószövetségi szentírást olvassuk, akkor ott egyértelműen és világosan megfogalmazódik, hogy hasztalan az embernek az iparkodása, hogyha nincs rajta az Úr áldása. És tulajdonképpen, amikor egy keresztény katolikus egyetemnek van egy olyan szőlőbirtoka, ahol az emberek ugye fizikai munkát végeznek, és ahol az időjárásnak, sokszor a szélsőséges időjárásnak ki van téve, hogy vajon mennyi lesz a termés, milyen lesz a minőség, milyen bor fog belőle készülni, akkor ezt nem csak a vakszerencsére bízzuk mi hívő keresztények, hanem kérjük az Úr áldását. Ennek kialakult rendje van, gyakorlata van az egyház év során. Minden egyes alkalommal, amikor ültetünk, amikor vetünk, amikor aratunk, amikor szüretelünk, akkor megünnepeljük azt az embert, azokat az embereket, akik dolgoztak vele, és akik folytatták azt a munkát, amire az Úristen hatalmazott fel bennünket az Ószövetség elején, a Biblia első lapjain, amikor azt mondja, hogy szaporodjatok és okosodjatok, hajtsátok uralmatok alá a földet, és egyben megköszönjük az Úrnak a segítségét, azt, hogy mindig mellettünk áll, és bármi történik is velünk, de a hitünk szerint ami megvalósul, ami eredmény lesz, az közös munkálkodással jött létre, az ember iparkodása és az Úrnak az áldása.
A szőlőszentelésen részt vett Molnár Ádám, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kőjuktetői borbirtokának igazgatója, aki elmondta, egy nagyon izgalmas évjárat elé néznek. A szüret már a múlt héten megkezdődött a Pinot Noir és a Chardonnay fajtákkal, hozzátette, a térségre jellemző kékfrankos és a többi kékszőlő fajta is nem sokára a pincékbe kerül.
Egy nagyon izgalmas évjáratnak nézünk elébe, nem rohanunk szerencsére annyira, mint a tavalyiban. Most egy kicsit, hogy mondjam, kényelmesebben vagy normálisabban tudtuk megkezdeni születet. Gyakorlatilag múlt héten már hoztunk be olyan fajtákat, amiket pezsgő alapbornak szánunk, ez jó részt Pinot Noir és Chardonnay. Most pedig olyan fajtákra várunk, mint a hordós Chardonnay-nk alapanyaga, a hordós Pinot Noir alapanyaga, és azért nem sokára a borvidéknek a fő és legfontosabb fajtája, a kékfrankos is terítékre kerül. Imádkozunk a jó meg is megfelelő időjárásért, de egyelőre úgy látjuk, hogy ez meg fog valósulni. Az egri borvidéken alapvetően 60, több mint 60 szőlőfajta található, itt kőjuktetőn pedig ennél is jóval több, és ezeknek a fajtáknak a különféle változatai, illetve korábbi és jelenlegi kutatásoknak az alapanyaga is, gyakorlatilag 1000 fölött vagyunk fajtákban és fajta változatokban.
Ugye itt a szőlőbirtok az egyetem munkáját segíti, a szőlészborász hallgatókon túl, kik az, kik nem ezt ilyen jellegű tanulmányokat folytatnak, de akár ők is részt vesznek, akár szabadon választható
kurzusként. Elsősorban a szőlészborászmérnök hallgatók jönnek ide, illetve a szőlészborászmérnök asszisztens hallgatók, de nagyjából ez ugyanazt a kört fedi le. Nagy szeretettel várunk egyébként minden más diákot is, például óvodások is érkeznek ide hozzánk minden héten a következő 5-6 hétben, minden csütörtökön lesz óvis szüretünk, és jönnek a gyakorlóiskolából is 11. osztályos diákok megtapasztalni a szüretnek az ünnepiségét és a szépségét.
Különleges szoborválogatást tekinthetnek meg az érdeklődők a Szimbád Színház történeti rendezvényteremben Nyíregyházán. A Városi Galéria közel 1800 olyan hazai és nemzetközi alkotással rendelkezik, melyek a Sóstói Nemzetközi Éremművészeti és Kisplasztikai Alkotótelepen készültek az elmúlt évtizedekben. A Móricz Zsigmond Színház most ezekből válogatott ki néhány remek művet, melyeket egy szeptember 27-ig nyitva tartó kiállítás keretében bárki megtekinthet. A tárlatot Hakkuni dr. Rudolf Iva önkormányzati képviselő nyitotta meg, aki szerint az alkotótábor évtizedeken keresztül összeforrt a város nevével.
Amikor ez a tábor véget ért, 1-3 hétig voltak nemzetközi, tehát külföldi és magyar művészek, akkor ezeknek a kiállításokban, ez az ott elkészült művekből, azokat lektorálták, és azokból a város ajándékként kapott meghatározott számú alkotást. Ezek az alkotások a Városi Galériában lelhetők fel, és információim szerint már kb. 1800 ilyen alkotást őriz a Városi Galéria. Na most ebből az 1800 alkotásból sikerült egy pár darabot kiválasztani, ami most itt a Színvár rendezvényteremben helyet kapott. A kulturális élet és annak minden ága nagyon markánsan megjelenik a város életében. Most a képzőművészetről beszélünk, mert most éppen egy ilyen rendezvényen vagyunk, de akár a zeneművészet, a színházművészet és mondhaték bármilyen más területet is. Nagyon nagy büszkeséggel töltem mindannyiunkat, akik itt élünk, és évtizedeken keresztül figyelemmel kísértük ezt a fejlődést, fejlesztést, ami természetesen megjelenik az infrastruktúrális létesítményeknek és a felújításában és a fejlesztésében is, és azokban a támogatásokban is, amit igyekszik megadni a város. Ilyen például a képzőművészeti ösztöndíjnak a meghirdetése évről évre.
Tarolta a Gyöngyösi Vidrócki Néptánc Együttes Zakopánéban a minősítő folklor versenyfesztiválon. A Néptánc Együttes folklor kategóriában második helyezést ért el, és a néptánc versenyen is győzelmet arattak. A részletekről Kancsás Szilviát, a Vidrócki Alapítvány elnökét és Zeltner Domonkos táncost hallják.
Tehát aki már életében jár Zakopánéban, az nagyon jól tudja, hogy milyen a hely. És aki már életében tapasztalt folklorfesztivált, az is tudja, hogy ez milyen. És ez a kettőnek az ötvözete, hát ez így szenzációs volt. Abból a szempontból, hogy ez versenyfesztivál volt. Tehát itt nem csak résztvevők voltunk, hanem versenyzők is voltunk, és nem csak a színpadon versenyeztünk, hanem a színpad mellett is versenyeztünk. Ugye szépségkirálynő választás, illetve a táncverseny.
Először is próbáltuk azért behatárolni, hogy a mi tánc anyagainkkal, mi az, amit egyáltalán tudunk vinni, mi az, ami belefér abba a kategóriába, amiben szeretnénk indulni. A Mátra vidéki táncokból gyűjtöttünk egy olyan összeállítást, amiben mindent így bele tudtunk csempészni abból, ami ide a környékre jellemző. Volt nagy létszámú cseldás is benne, de ami teljesen olyan frissen készült, az a Gyöngyösi Cigánynak a felkutatása, áttanulmányozása és így színpadra állítása, az volt igazából a legnagyobb tetőpontja így az egész koreográfiánknak.
Hát úgy működött, hogy ugye volt a versenyprogramunk, ami egy este volt, de természetesen ugyanolyan gyöngyfesztiválon is volt folkmise, volt nyitónap. Tehát tulajdonképpen az folkmise volt, felvonulás volt és nyitógála. És akkor minden este 5 órától és este 8 órától 3-3 ország méret tette meg magát. A keddi nap volt a miénk, és utána a következő napokon, természetesen akkor volt a goráltáncverseny, akkor volt. De a szépségverseny az úgy működött, hogy arra ugye szavazni lehetett. Az első nap lefotózták a leányzókat, és utána lehetett begyűjteni a szavazatokat a szépségversenyre, és a záró napon, igen, a záró buliban, igen, ott hirdették ki, hogy tulajdonképpen ki lett a fesztivál szépe. Nagy örömünkre.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Ünnepélyes keretek között átadták a sátoraljóhelyi Árpádházi Szent Margit katolikus óvoda új épületét a múlt pénteken. Az ünnepség nyitányaként az ovisok rövid műsorral köszöntötték az egyházi és társadalmi élet képviselőit, pedagógusokat, szülőket. Hörcsik Rihárd országgyűlési képviselő beszédében a keresztény nevelés fontosságát emelte ki. Hangsúlyozta, az itt tevékenykedő szakemberek fő feladata ennek a szellemiségnek a kialakítása, valamint a felebaráti szeretet parancsának megalapozása a gyermekekben. Szamosvölgyi Péter polgármester az óvodát a gyermekek mintegy második otthonaként jellemezte. A sok esetben zilált családi viszonyok miatt felértékelődnek az első közösségi terek, a bölcsöde és az óvoda, hiszen itt ismerik meg az emberi együttélés szabályait a gyermekek. Anya és apa helyett szinte második szülő az óvónő, ezért csak elismerni lehet ezt a munkát és gratulálni hozzá, fogalmazott a városvezető. A katolikus óvoda építése és működtetése a remény isteni erényének a kiáradása, megvalósulása, ezt már Kecskés Attila plébános mondta. Rámutatott, méltó és igazságos hálát adni a gondviselő Istennek, hogy megadta a lehetőséget, a feltételeket, és elkészülhetett ez az új épület. Az óvoda küldetése, hogy az Isten és a másik ember szeretetére, hűségre, megbocsátása és kiengesztelődése nevelje a gyermekeket, hangsúlyozta. Az óvoda életének új szakasza kezdődött el, hiszen a gyermekek új, tágas és korszerű környezetben növekedhetnek ezentúl, fogalmazta meg Bedelekné Szabó Andrea, a tagóvoda igazgató. Emlékeztetett, 10 évvel ezelőtt lett az Egri Főegyházmegye az intézmény fenntartója. A ránk bízott óvodások növekedését igyekszünk segíteni azért, hogy értékben gazdag, szeretetet adni és elfogadni tudó emberekké váljanak, mondta beszédében. Különleges öröm, hogy ebbe a modern épületbe költözhetnek a sátorai jóhelyi óvisok, hangsúlyozta ezt követően Ternyák Csaba. Az egriesek szerint az a tény, hogy a városban katolikus általános iskola, technikum, gimnázium és óvoda is működik, ugyanúgy, ahogy más felekezetűek is, azt mutatja, hogy a településen az elmúlt évtizedekben gondoltak a fiatalságra. A főpásztor köszönetet mondott a magyar kormánynak, hogy az országos óvodaprogram keretében egyházi óvodákra is jelentős összegeket áldozott. Az idei tanévnek az Egri Főegyházmegyében a mottója: legyetek a remény zarándokai. Éljen a szívetekben, éljen mindannyiunk szívében a remény, hogy van jövő. Akkor, amikor körülnézünk a világban, nagyon sok negatív üzenetet kapunk. Milyen jó, hogy Ferenc pápa előállt azzal a jubileum kapcsán, hogy a remény kell, hogy éltessen bennünket. Ne hajjon ki a szívünkből sose a remény, és egy-egy ilyen ünnep, mint ez a mai, igazán jó alkalom arra, hogy felszítsük magunkban, fogalmazott Ternyák érsek. Az országos óvodaprogram révén az Egri Főegyházmegye összesen 20 új óvodát építhetett, és további 6 felújítását tudta megvalósítani. Szeptember 1-től az Egri Főegyházmegye fenntartásában kezdte meg működését a Sajóörösi Szent Őrző Angyalok katolikus óvoda. Ebből az alkalomból Ficek László, az Egri Főegyházmegye általános helynöke mutatott be ünnepi szentmisét a településen. Prédikációjában a helynök rámutatott, minden tanévet a Szentlélek segítségű hívásával kezdenek az intézményekben, de 2025-ben, a jubileumi szentévben különösen fontos a Szentlélek vezetése. Imádkozunk óvodásainkért, diákjainkért, a pedagógusokért, iskolai munkatársakért, az oktatási osztály vezetőiért és munkatársaiért. Imádkozunk azokért a családokért, akik intézményeinkbe járatják gyermekeiket, és kérjük, hogy a Szentlélek vezetése alatt mindenkinek a javára tudjuk teljesíteni szolgálatunkat. A gyermekek növekedjenek ismeretben, tudásban és mindabban, ami az életben való eligazodásban és a boldog élethez szükséges számukra. Növekedjenek hitben, lelkiekben, örömben és boldogságban. Az óvoda névválasztásáról szólva elmondta, a hívő embernek van egy hátországa, a Jóisten és az őrangyalaink, akiknek a gondviselése, segítsége meghaladja az ember evilági lehetőségeit. Az ő segítségükkel és emberi odaadással azonban mindent el lehet érni. Arra biztatta az óvoda pedagógusait, hogy a napi rutin feladatok megtanítása mellett erre az Istenbe vetett bizalomra ráhagyatkozása is neveljék a gyermekeket. A szentmisét követően pásztor Pascal plébános köszöntötte a megjelenteket, és örömét fejezte ki a Szentlélek csendes működéséért, amely lehetővé tette, hogy a hívek régi vágya, miszerint egyházi fenntartásba kerüljön a helyi óvoda, végre megvalósulhatott. Új kihívás, új misszió lehetősége tárul így a hitoktató és a plébános elé, ugyanis Tiszaújvárosból sok fiatal család költözik Sajóörösre, és az óvodás gyerekeken keresztül elérhetik ezeket a családokat az evangélium üzenetével. Kontz Zsófia, családokért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője elmondta, szerte az országban 13 ezer gyermek van ma katolikus oktatási nevelési intézményekben. Az óvodák megújulása vagy új óvoda épülése mindig a település jövőjét jelenti. Szabó Gábor, Sajóörös polgármestere beszélt az elmúlt évek fejlesztéseiről, kerékpárút, játszóterek, különböző épületek átadásáról. Az óvodával kapcsolatban azonban hangsúlyozta, hogy átadás helyett az odaadás szó fejezi ki leginkább azt a kölcsönös bizalmat, amelyet az elmúlt évek során sikerült kialakítani az önkormányzat, az egyház, az oktatási intézmények és a szülők között. A fenntartóváltás a gyermekek javát szolgálja. Az intézmény a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola és Óvoda tagóvodájaként működik, melynek vezetője Koscsó Mónika főigazgató elmondta, az óvoda feladata a gyermekek vallásos érzelmeinek ébrezgetése, erősítése. Az iskola és az óvoda együttműködése szorosabb kapcsolatot teremt a gyermekek nevelésében, lehetővé téve a folyamatos fejlődést és a hitben való növekedést az óvodától az iskola végéig. A gyermekek így egy összefüggő, szeretetteljes és keresztény értékrenden alapuló nevelésben részesülhetnek. Török Tíme, a Sajóörösi Szentőrző Angyalok tagintézmény igazgatója az ünnepokáról szólva rámutatott, hogy az óvoda célja a szeretet, empátia, elfogadás erősítése. A testi értelmi szociális fejlődés mellett a lelki fejlődés támogatása, a hit magvainak elültetése is fontos feladat. Kollégáival együtt hittel, reménnyel, imádsággal igyekeznek majd Isten felé vezetni a gyermekeket. Az ünnepség végén Ficek László általános helynök megáldotta az átvett intézményt. Jelenleg több mint 100 feladatellátási helyen 58 oktatási nevelési intézmény működik az Egri Főegyházmegye fenntartásában. A Katolikus Központi Alapítvány pályázatot hirdet a 2025-26. Évi Szent Imre ösztöndíj elnyerésére. Pályázhatnak azok a nappali munkarendben Magyarországon lévő tanintézményben tanuló hitüket gyakorló katolikus fiatalok, a kispapok kivételével, akik köznevelési intézmény, szakképző intézmény 9-15. Osztályos tanulói, vagy diplomával még nem rendelkeznek és felsőoktatási intézményben, első felsőoktatási szakképzésben, vagy első diplomás képzésben vesznek részt. Pályázhatnak azok is, akik első alapképzésben megszerzett diplomájuk után első mesterképzésben vesznek részt. A pályázatok elbírálása elsősorban a tanulmányi eredmény, az egyfőre eső jövedelem, a testvérek eltartottak száma, a hitoktatásban és a közösség életben való részvétel alapján történik. Döntés és kiértesítés decemberben várható. Az ösztöndíjat egy tanévre lehet elnyerni. A kuratórium döntése után az alapítvány az ösztöndíjassal szerződés köt az ösztöndíj folyósításának feltételeiről. A megkötött szerződés egy tanulmányi évre szól, az ösztöndíj újabb pályázat alapján ismételten elnyerhető. Az ösztöndíjra pályázni elektronikusan a www.szentimrepályazat.katolikus.hu felületen lehet. Bővebb információ e-mailben szentimrepályazat@katolikus.hu vagy telefonon kérhető, egyes körzettel 445-45-87 és munkaidőben kell hívni. A pályázatot elektronikusan és papír alapon is csatolandók. A következő mellékletek: a katolikus pap vagy hitoktató által adott igazolás a pályázati felületen elérhető formanyomtatványon kitöltve, aláírással hitelesítve, az iskola látogatási vagy hallgatói jogviszonyigazolás, a tanulmányi átlagot igazoló iskolai igazolás vagy a bizonyítvány törzslap kivonat másolata, valamint a jövedelem igazolások. A kataszteri jövedelem igazolása önmagában nem elég, a pályázati felületen közzétett nyilatkozat kitöltése kötelező. A rendszerből kinyomtatott aláírt adatlapot és a csatolt mellékletet kérik papír alapon is megküldeni az alapítvány címére 1406 Budapest postafiók 79. A borítékra rá kell írni ösztöndíjpályázat, valamint felragasztani a rendszer által generált egyedi QR kódot. A pályázatokat október 6-áig kell elektronikus felületen benyújtani, és 7-én éjfélig postára adni. Csak az október 6-áig elektronikusan és 7-éig postai úton is beadott pályázatokat tudják elbírálni. Személyes leadásra nincs lehetőség. A pályázatokat nem őrzik meg, és nem küldik vissza. Több ezer zarándokot várnak Veszprémbe Bódi Mária Magdolna boldoggalvatására. Mint tudott, szeptember 6-án a Veszprémi Főegyházmegye történelmi eseménynek ad otthont. Az egyházmegyében született hitvalló Bódi Mária Magdolna boldoggalvatása nem csak a város, a Főegyházmegye, de az egész magyar katolikus egyház számára is rendkívül ünnep lesz. Az ünnep új időpontja is lehetővé tette, hogy a korábban tervezett módon szervezzék meg az eseményt, így a főhelyszín továbbra is a Van Veszprém Aréna előtti szabadtér lesz. 11 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, melynek keretében boldoggalvatják Bódi Mária Magdolnát. Ezt követően Bódi Mária Magdolna erekéje a Szent Imre oltáron kap majd helyet a Szent Mihály Főszékes Egyházban, ahol a hívek tisztelettel adózhatnak Magdi előtt. A torlódások elkerülése érdekében a zarándokokat továbbra is arra kérik, hogy lehetőség szerint tömegközlekedési eszközökkel érkezzenek, és szervezett módon. A LAK, Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesület folytatja a Lajosvárosi Szabad Egyetem sorozatot Egerben. A találkozások háza, a Lajosvárosi plébánia lesz a helyszín, az időpont pedig szeptember 12-e péntek 18 óra, amikor dr. Gál Péter atya könyvbemutatója következik, és előadása New Age Okkultizmus minden keresztény számára kihívást címmel. A motto János evangéliumából: az igazság szabaddá tesz titeket. A téma: szükség van-e a kereszténynek pogány vallási elemekre, keleti módszerekre, az okkultizmus destruktív hatásai, mit jelent ma keresztény identitásunk megőrzése. Az előadás mellett lehetőség lesz a könyv megvásárlására is, amelyet a szerző dedikál majd. Idén szeptember 14-én vasárnap lesz Egerben a kisasszony búcsú, a 10 órakor kezdődő szentmisét kiskörmenettel hagyományosan dr. Rad Csaba atya egerbaktai plébános mutatja be a baktai gyalogos zarándok hívek részételével, a 16 órakor kezdődő szentmisét nagykörmenettel főtisztelendő Herbst Ádám atya a bazilika új káplánja tartja. Szeretettel várnak mindenkit. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Fekete Gábor és Kriston Tamás. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Tudja, mi a jó, van, aki tudja, hova ér, aki mer, aki nyer, aki más, aki velem is élne.
A részben ott van az egész, egészen jó, ha ide érsz. Szépek a kicsike részletek, valahogy elleszek.
Megtörtént, persze velem, igen, mindig valami gáz. Újra ez az ideg, őrget és kifigurál. Réges rég, nem zavar az ilyen, miért hét így, aki más? Az nyer, aki nevet, mindegy, hogy ki a hibás. Oh.
Ha megint beragad az ár, ha megint jön egy akadály,
kedvünk más. Nem nagy eset, máskor is történt már.
A régió sportja.
Az Amerikai Egyesült Államok nevadai sivatagában Smith Creekben versenyzett Mónus József hajdunánási íjász. Komoly célokat tűzött ki a DVSC Scheffler női kézilabda csapata a mostani idényben. Egyedülálló ingyenes multisportprogram indul Debrecenben a Vinkerti általános iskolában. Újra elindult a városi kispályás labdarúgó bajnokság őszi idénye Nyíregyházán. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Az Amerikai Egyesült Államok nevadai sivatagában, Smith Creekben versenyzett Mónus József hajdunánási íjász, aki két nap alatt két új világcsúcsot állított fel. Az első fordulóban történelmi ázsiai 70 font íj erősségben a leghosszabb nyelvessző kihúzása végén mérve 525 méterrel lőtt. A verseny második fordulójában a 35 fontos ázsiai stílusban 379 métert lőtt. A hajdunánási íjász ezen a nyáron már két jelentősebb versenyt is megnyert. Július 13-án Angliában, a történelmi York mezején, majd augusztus 13-án Mongóliában, alig néhány kilométerre Genghis Khan monumentális szobránál állt győztesen a dobogó legfelső fokán. Komoly célokat tűzött ki a DVSC Scheffler női kézilabda csapata a mostani idényben. A bajnokok ligájában a tisztes helytállás és a továbbjutás, a bajnokságban a dobogó, a magyar kupában a Final Four-ba kerülés a DVSC Scheffler kézilabda csapatának célja. A klub szezonnyitó tájékoztatót tartott, ahol bemutatták az új mezeket és köszöntötték az új szponzorokat is. Pap Lászlót, Debrecen polgármesterét hallják.
Az elmúlt 11 év az nem volt minden nehézségtől mentes, hiszen most nem akarok itt nagyon visszamutalni koronavírus járvány és egyéb gazdasági nehézségek meg problémák, de a debreceni kézilabda mögött álló gazdasági háttér, a támogatók, a szponzorok, azok nem megfogyatkoztak, hanem gyarapodtak.
Hat öltöző, az étkező és az irodák felújítása fejeződött be a Hódos Imre rendezvénycsarnokban. A sajtótájékoztatón Pap László a DVSC-ről szólva úgy fogalmazott, hazai és nemzetközi sikerek jellemzik az elmúlt időszakot. A polgármester elmondta még, a csapatot a folyamatos építkezés jellemzi, mind sportszakmai szempontból, mind pedig a gazdasági háttér vonatkozásában. A névadó szponzor Scheffler Debrecen Kft. Ügyvezetője Szabó Péter arról beszélt, hogy a 8. évet kezdik meg a csapattal. Kijelentette, sok helyen jártak az elmúlt években, de kevés helyen látott olyan támogatói kört, amely együtt is él a klubbal, elkíséri például a külföldi mérkőzésekre is.
Mi azt szeretnénk, hogyha folyamatos fejlődést látnánk egyébként a csapaton, és ezt azért látjuk is az elmúlt időszakban. Bízunk benne, hogy az idejében egy lépünk megint egyet előre, ezt tudjuk, hogy a BL egy kettős terelés.
Az elmúlt két évben a nemzetközi női kézilabdában komoly problémák vannak, csapatok mennek tönkre. 4 év alatt szinte mindig ugyanannyi pontot szerzett a DVSC, ez 2-szer bronzéremre, 2-szer negyedik helyre volt elég. A Győr és a Ferencváros után a Debrecen a legstabilabb teljesítményt nyújtó csapat a hazai bajnokságban, mondta Ábrúk Zsolt, a DVSC kézilabda Kft. Ügyvezetője. Ez egy nagyon stabil gazdasági háttér, ami nekünk van, és egyedülálló Magyarországon, kézilabdán belül a klubmodell, de Európában sincs sok ilyen közösség. Azért dolgozunk és arra törekszünk, hogy a következő években is így épüljön tovább, és a csapatnak, a játékosoknak, a gyerekeknek csak a kézilabdára kelljen fókuszálni, fogalmazott az ügyvezető. A célokról szólva Ábrúk Zsolt azt mondta, szeretnének tisztesen helytállni a bajnokok ligájában, a továbbjutás a cél. A hazai bajnokságban harcban lesznek a 3. helyért, a magyar kupában a BL indulás miatt csak egy meccset kell játszaniuk a Final Four-ba jutásért. Mivel kiemelt csapat a DVSC, az FTC és a Győrrel nem kerülhet össze ebben a párharcban. A tájékoztatón bemutatták a csapat új mezeit és köszöntötték az új szponzorokat is. Ábrúk Zsolt ügyvezetőt hallják.
Ez egy nagyon stabil a gazdasági háttér, ami nekünk van, és egyedülálló, mondhatom azt, Magyarországon kézzelabdában mindenképpen klubmodell, de Európában sincs sok ilyen közösség. És azért dolgozunk, és azon törekszünk, hogy a következő években is ez így épüljön tovább, és nyilván a csapatnak, a játékosoknak, a gyerekeknek csak a kézilabdára kelljen fókuszálni.
Egyedülálló, ingyenes multisportprogram indul Debrecenben a Vinkerti általános iskolában. Türk László tankerületvezetőt hallják.
Nyitott az újra az intézmény, az iskola vezetése is, hiszen meggyőződésünk, hogy a beiskolázás nagyon fontos. Az idejáró tanulók és a tanulók szüleinek is nagyon fontos ez a program, hiszen azt gondolom, hogy helyben a délutáni órák terhére válogathatják ki, nézhetik meg, hogy a gyermekek miben tehetségesek.
A következő tanévtől délutánonként játékos formában ismerkedhetnek majd az iskola elsősei a különféle sportágakkal. A kezdeményezés összhangban van a város stratégiájával, amelyben a sportélet fejlesztése is kiemelt hangsúlyt kap. A Vénkerti az egyik legsportosabb iskola Debrecenben, számos igazolt versenyzője van a mintegy 500 gyermeket oktató intézménynek, amely a sportiskolával összefogva ősztől változatos sportágak megismertetésével támogatja a tanulók mozgásfejlődését és egészséges életmódra nevelését. Ez a sport utánpótlás nevelést épp úgy segítheti, mint a Vénkerti beiskolázást. Barcsa Lajos alpolgármester hangsúlyozta, Debrecenben kiemelt terület a sportélet, az iskolai kezdeményezés pedig jól illeszkedik a város stratégiájához.
Ugyanúgy, mint a gazdaságban, ugyanúgy, mint az oktatásban, a sportban is az első között kell legyünk, hiszen a sport által azért építjük a jövőnket, mert az egészséges életmód jegyében olyan gyermekeket tudunk nevelni, akik majd később felnőttként is egészséges életmódot tudnak élni.
Várhatóan 60 elsős vesz majd részt a következő tanévben az ingyenes délutáni multisport foglalkozásokon, amelyek szakmai programját közösen dolgozta ki az általános iskola szakembergárdája a debreceni sportiskola szakedzőivel. Becski Andrást, a debreceni sportiskola ügyvezetőjét hallják.
Felmenő rendszerben fogjuk elindítani, tehát szeptembertől az első évfolyamnál, jövő szeptembertől már az első másik évfolyamnál, és így tovább. Elsősorban alap sportágakra fókuszáltunk, azon belül is játékos formában szeretnénk az atlétikát, tornát bemutatni, ugye ezek a sportágak, amik egyéb sportágakat is meg tudnak alapozni.
Újra elindult a városi kispályás labdarúgó bajnokság őszi idénye Nyíregyházán. A részletekről Dajka Lászlót, a Nyíregyházi Sportcentrum sportszervezőjét hallják.
Arról tudok beszámolni, hogy egy csúcsot döntöttünk, tehát a szervezés azt hozta végül is ki, hogy 102 csapattal indul majd a bajnokság, ugyanúgy 9 csoportba, és hát egészen október 31-éig zajlanak majd a mérkőzések, mint ahogy mindig, tehát 600 mérkőzést fogunk lejátszani most ősszel, és tavasszal pedig a következő 600 találkozó következik.
Idén is óriási az érdeklődés a Decathlon Sejember Nyíregyházi Sportcentrum városi kispályás labdarúgó bajnokság iránt. A nyíregyházi pályákon egészen október végéig tartanak a küzdelmek, a 600 mérkőzéses program pedig országos viszonylatban is kiemelkedőnek számít. Dajka László hozzátette, hogy bár 5 csapat kivált a bajnokságból, 11 új együttes érkezett, köztük sok fiatal gárda. Kiemelte, külön öröm számára, hogy egyre több az olyan csapat, ahol apa és fia együtt játszik, hiszen sok gyermek szinte a pályán nőtt fel. Bízik benne, hogy ez a pozitív tendencia a jövőben is folytatódik. A bajnokság ünnepélyes kezdőrúgását Kőhalmi Rihárd, a Nyíregyházi Sportcentrum igazgatója, és Hajnal Gusztáv, a Nyíregyházi Sportlétesítményeket üzemeltető KFT ügyvezetője végezte el. Kőhalmi Rihárdot, a Nyíregyházi Sportcentrum igazgatóját hallják.
Már évek óta hatalmas hagyománnyal bír a kispályás labdarúgó bajnokság, mind a szabadtéri őszi-tavaszi forduló, mint pedig télen sem maradunk foci nélkül, mert akkor terembe visszük a fiatal sportolni vágyó lakosokat. Azt gondolom, hogy 102 csapattal indul idén, és egy olyan nagy volumenű bajnokságnak nézünk elébe, ami mindenféleképpen országosan is figyelemre méltó.
Kőhalmi Rihárd kitért arra is, hogy a kispályás bajnokság kapcsán jelentős beruházás valósult meg, amelynek eredményeként létrejött a műfüves pályarendszer. Úgy véli, minden infrastruktúrális feltétel adott a minőségi sportoláshoz, a Nyíregyházi Sportcentrum pedig folyamatosan szervez szabadidős programokat és élsporteseményeket is. A bajnokság őszi szezonja október végéig tart, majd a csapatok terembe költöznek. A tervek szerint idén is megrendezik a téli terembajnokságot, a szabadtéri idény pedig 2026 tavaszán folytatódik. Hajnal Gusztávot, a Nyíregyházi sportlétesítményeket üzemeltető KFT ügyvezetőjét hallják.
Mindig nagy élmény egy ilyen kispályás labdarúgó tornán részt venni. Alapvetően nagyon közel áll hozzám a labdarúgás, hiszen a nagyszüleim aktívan vettek részt a helyi sportéletben, a labdarúgás tekintetében. És hát azt gondolom, hogy egy ilyen szépen megújuló stadion környezetben, ilyen pályákon mindig öröm a játék. És ha a kezdőrugás alkalmával pedig végignéztem azokon az úriembereken, akik itt fognak tulajdonképpen több ezer mérkőzést majd lejátszani, hát megmondom őszintén, nagyon-nagyon mosolyra állt a szám, hiszen mint látjuk, a sport az mindig összehozza az embereket, a sport az mindig fontos az ember egészsége életében, és nem csak a fizikális egészségünk életében, hanem a mentális egészségünk életében is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy akik ezért tesznek, és itt vannak, és minden héten rúgják a labdát, egy közösséget ápolnak, ezt mindenféleképpen támogatni kell. Mi pedig, mint a Nyíregyházi sportlétesítményeket üzemeltető KFT, megpróbáljuk ezt magas színvonalú pályákkal elismerni, és hogy mindig olyan körülmények között sportoljanak az ide látogatók, ami ehhez a szép stadionkörnyezethez mindenféleképpen méltó.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
néztelek én, újra téged néztelek én, azon a fényképünkön minden mást eltéptél.
Together so long, so this time.
Itt a Szent István.